Sziasztok, hallgatók!
Sziasztok!
Itt az 50. Amikor elkezdtük csinálni, arra gondoltam, hogy ha egy évig csinálnánk, akkor ez jó lenne. De aztán voltak kisebb-nagyobb szünetek. Úgyhogy az egy évet azt már túlhaladtuk. De hát, az 50-ből látszik, hogy még nincs is egy évnyi adásunk.
De van egy évnyi gondolataink. Vannak egy évnyi gondolataink.
Az biztos. Hogy például a rengeteg témánk van most arra, de szerintem nagyon fontos, hogy az előző adás cliffhangerét először kivégezzük. Egy mondatban.
Mi volt az?
Fél száz, azért az nem rossz. 50 adás. Meddig csináljuk 100-ig? Vagy addig nem előzzük a totálkert?
Amíg jól esik.
Jó, nekem szerintem még egy fél órát jól esik. Az előző adásbeli cliffhangered, az volt, hogy vettél egy 302-8-at.
Tényleg meséltem róla. Akkor azzal kezdeném, hogy nagyon régóta akartam egy nagy telét.
Most a nagy mikrofonnal vagy, igaz?
Ez jobb, mi?
Hát a hangminőség nagyon jó, csak mindig hangosabb lesz a felvétel végre, mint én. És amit is elnyomnám, de majd kezeltetem magamnál.
Egy dolog nagyon hiányzik ez a mikrofonhoz, egy állvány, ezért én mindig az asztalon tárolom, és ezért nagyon nehéz tőle normális távolságra lenni. Meg valamiért az ember ösztönösen, hogy elkezd beszélni, elkezd egyre közelebb hajolni, és valószínűleg akkor lesz hangosabb.
Mert ez egy ilyen intim műsor.
Igen.
Az olyan bizalmas, közelről.
Te bezzeg iPhone fülessel, mi?
Igen, mert amit én vettem külső mikrofont, az még sokkal halkabb, mint a tiéd.
Vicces.
Nem jó az úgy.
Az is vicces, hogy a
pedig Bose... Ráengedünk egy ilyen kiegyenlítőt a műsor végén. Azt mégis.
Jó, hát valószínűleg nem értünk hozzá, azért lássuk be.
Lehet.
Tehát lehet, ezt a kiegyenlítést lehetne tudatosabban, meg okosabban, ügyesebben csinálni.
Vagy lehet, hogy lehetne egy fono mikrofonnal rögzíteni.
Á, de jó lenne. Tényleg.
Na, szóval. A Bose fülesnek rossz volt a mikrofonja.
A Bose fülesnek nagyon rossz volt a mikrofonja, és ha már elkezdtünk beszélni a 302-8-ról, akkor befejezem a Bose gyorsan, hogy valami iszonyat jó vétel volt. Tehát nem tudom, meséltünk már róla, hogy vettem egy ilyen aktív zajcsökkentéses fejhallgatót?
Nem, ez a nem. QC20.
QC25, azt hiszem, a legutolsó. A legutolsó, matt fekete. És az a vicc, hogy itthon a magyar átlagkeresethez képest, még a minimál bérhez mérve, kurva sok az ára, magas, tényleg magas az ára. És ebből látszik, hogy az Egyesült Államokban azok a termékek, amik itthon prémiumnak számítanak, azok mennyire ilyen tömegvásárlási cikkek, rengeteget láttam belőle a repülőgépen is, meg az utcán is, tehát nagyon sokan szaladgáltak vele metrón például.
Hát egészen más, igen, hogy egy hány órát kell azért dolgozni, hogy vegyél egy 80.000 forintos fülhallgatót, egészen más.
Igen. A tiédet láttam egyébként, a te verziódat, a QC15, vagy mi van neked?
QC3-ban.
Na, azt látta, abból láttam nagyon sokat.
Jó pici, azért.
Abból láttam nagyon sokat, az enyémből is láttam egy párat, azt el kell mondjam, hogy a repülőutat oda és vissza, mint a bunda végig aludtam. Nem csak azért, mert beboroztam, amint lehetett, hanem mert kurva jó csöndben ülni, és úgy tudsz aludni. És akármikor álltam föl kicsit így megmozgatni magam, vagy néztem körbe a gépen.
Meglepődött, hogy mekkora zaj van.
Egyrészt igen, hogy egy pillanatra levetted a fülest, amíg megköszönted a stewardessnek, hogy eléd rakta az ételt. És ebbe az ajba, hogy lehet lenni, gyerekek? Tehát ezt hogy bírjátok? Ó, aha, buli van nálatok, hallom. És de nem csak ez, hanem egy körbenéztem, és azt láttam, hogy akin ilyen füles van, mondjuk nagyjából az én látókörömben volt 3-4,
azok mind nyugodtabbak.
Mint a bunda alszanak, az összes többi meg ilyen kitekert, nyakatekert pózokba szenved, és ezt kifele a check-outnál, vagy hát a gépből való kifele mászásnál is látszik, hogy ki az, aki aludt az úton, meg ki az, aki szarul néz ki.
Egyébként, jó, 11 óra egyben?
12-13 körülbelül.
Nem, az egy, tehát...
Ja, egyben?
Egyben 11 volt a legtöbb, nem? Sőt, egy órával hamarabb leszálltatok.
Igen. Igen, hát igen. Az... Nagyon, egyébként engem mindenki paráztatott, hogy ilyen rossz lesz, olyan rossz lesz, meg vegyek föl kompressziós zoknit, meg ez, erre figyeljek, arra figyeljek, semmi. Fölszálltam a gépre, megkaptam az első boromat, beraktam a zenét, és már aludtam is, mint a bunda. Ez az kellett, hogy vasárnapra, az utazás előtti napra egy...
Nem aludtál semmit.
Sem aludtam semmit, mert nem végeztem a munkákkal, és egy csomó mindent le akartam adni. Úgyhogy nem sikerült lefeküdni. Úgy mentem a géphez már megint, hogy nappalból, vagy éjszakából. Tehát befejeztem a munkámat olyan 4 körül, összepakoltam a bőröndömet.
Aztán mentem a reptére.
Aztán mentem a reptére.
Teljesen jó. Nem volt cinkes elérni az 1 órás átszállást Isztambulban?
Nem. Na, szerintem ez egy annyira rutin, nagyon jó a Turkish Airlines, és szerintem a törökök értenek valószínűleg a repülőgépes iparhoz, vagy ez a reptetéshez, mert nem csak a maga légitársaság volt vérprofi, nagyon jók voltak a stewardessek, nagyon finom volt a kaja.
Az jó egész, a kaja, igaz?
Nagyon jó a kaja, és az a vicces, hogy Borsó is Turkish-sel repült Balira nyáron, és akivel ő ment, ő előre kiment. És ő is mondta neki előre, hogy figyelj, nagyon jó lesz majd a kaja, készülj rá, hogy jól fogod érezni magad, és neki nagyon nem ízlett. És akkor én meséltem neki, hogy így törkisre voltam, és te jó volt a kaját, ő is törkisre volt, ez szar volt. Úgyhogy vagy az ízlésünkben van ekkora különbség, vagy ő neki valami más menüt hoztak, de nekem az a furcsa, hogy nekem a főétel is nagyon ízlett, a saláta is jó volt, még a szar por desszert is, pedig én ugye nem szeretem a porkajákat, nem szeretem az ilyen műkajákat. De ez így teljesen vállalható volt, arról nem is beszélve, hogy amikor álmodból így fölébresztenek, azon, hogy itt van előtted a finom, a jó illatú, ilyen gőzölgő kis tányérkán a kaja, és mit kérsz mellé inni, akkor így...
Ez kedves nagyon.
Rohadtul nem nézed, igen. Tehát, hogy fölébredt, éppen csak, hogy a melletted ülő hajtotta le a tálcádat, oda is vissza is tök jó fejemberrel utaztam szomszédban. Úgyhogy akkor nem nagyon kérdezed, és lehet, hogy ezért is ízett ennyire egyébként.
Lehet. Az is benne van egyébként, hogy jót tudtál aludni, hogy nagyobb neked a láptér relatíve.
Hallod, én
magasságommal nagyon, nagyon szenvedős tud lenni, amikor nem fér el a térdem.
Hát hallod, az biztos. És nem... Szoktam rajta nevetni, mert azért alacsonynak lenni sok komikus helyzetet ad az életben tényleg. És szoktam rajta nevetni, hogy autóban például mennyivel, te beülsz az én autómba, te és a nyakadban van a hódod alatt van a térded gyakorlatilag. Bizony. Jó, mondjuk egy alacsony japán autón van, de ami nem kényelmes a magas embereknek, de akkor is. De néztem a repülőn, mit szenvednek, és nem volt sokkal magasabb nálam, csak egy 10 centivel volt magasabb nálam a mellettem ülő. De már neki ilyen szűz kislányosan jobbra rakta összezárva a térdét, balra rakta összezárva a lábait, akkor kis terpezben láttam, hogy a térd kalácsai beleáll az előtte lévő széknek a műanyagjába, úgyhogy az én térdem, amikor lecsúsztam, akkor ért el éppen, hogy... Úgyhogy...
Igen.
Vettem egy peli táskát, egy ilyen peli műanyag.
Mondd el a 300-ast, Peti.
Jó.
8 perce beszélsz mellé.
Nagyon régóta akartam egy nagy telét. Nem csak azért, mert hiányzik a munkához.
Hanem,
hogy egy fotósnak legyen egy nagy teléje.
Ez olyan férfias.
Nem, hát egyszer-kétszer fotóztam vele. Kaptam kölcsön a Nikontól még nyár közepén az új nanósat. És hát nagyon tetszett, hogy iszonyatosan gyors, nagyon pontosan fókuszál, és nagyon tetszett az a perspektíva, amit a teleobjektív ad, ez a, ugye nem csak az, hogy messzire tudsz vele fotózni, ahogy ezt szoktuk mondani, hanem, hogy mennyire tolja össze a teret, mennyire zsugorítja a teret, és tök jól ki lehet vele emelni embereket. És sokan mondták nekem, hogy konferenciára, hogy ilyen helyre sok lesz, tehát hosszú lesz. Én például nagyon élvezem azt, hogy nagyon kellemes kis close-upokat lehet vele, nagyon közeli kis intim képeket lehet vele fotózni, annélkül, hogy belemásznál az arcába.
Én mindig is nagyon szerettem telével fotózni.
Persze nem lesz.
Körülnézek a világban, akkor amit meglátok, az általában csak egy kis szerete az egésznek, ezért az a teleobjektív kell legtöbbször.
Arról nem is beszélve, hogy például utcákat, városrészleteket nagyon izgalmas vele fotózni, mert olyan perspektívából tudod megmutatni a részleteket, amilyenből amúgy szemmel nem látod. mert a 300-asra felrakom a kétszerezőt, ami egyébként nagyon durván jól működik. Tehát a 7200 az nagyon lágy vele, de a 300-assal szinte éles a kép. És ugye hozzá vagyok szokva arra, ahhoz, hogy nagyjából ilyen 50-70-80 millik között dolgozom főleg, és emiatt, hogyha a Duna egyik partjáról lefotózok egy épületet a Duna másik partjáról, úgyhogy úgy adja ki, mintha az épület fölött lebegnék, vagy épülettel szembe lebegnék 10 méterrel egy 50-essel, akkor egy tök izgalmas perspektíva, meg olyan részleteket veszel észre. New Yorkban is azt figyeltem, vittem magammal. Ja,
első... Miért vitted magadra?
Hát az történt, hogy elindultam reggelizni. És hát a hotelben mégse hagyom a fotós cuccot, vagy nem jön az egészet. 300-ast ott hagytam szépen így a zoknik közé, meg a szennyes ruha közé, vagy a ruháim közé így becsomagolva. Hát, hogyha valaki csak belép a szobába, ne azonnal kívánja meg. És képzeld el, hogy elmentem egy ilyen filmekből ismert, ilyen régi szürke teherautó az utca szélén parkol, és árulják belőle a kaját. Ettem valami iszonyatosan finomat, valamilyen hús alaposan megsütve, kenyérbe töltve, zöldséggel, meg nagyon sok sajttal megszórva.
Ez töki pompos volt.
Igen, valószínűleg. Ezek a street foodhoz nagyon értenek egyébként az amerikaiak. Ezek a viszonylag a hamburger jellegű ételekhez, azok nagyon, nagyon finomak. Képzeld, föl is szedtem egy kilót. Nagyon bosszantó.
Arra emlékszem, hogy a fánkosnál ki volt írva minden fánkra, hogy hány kalória, és direkt megnéztem, hogy a rekord az 550 kalória volt egyetlen fánkban.
Nem ismerem a kalória értékeket, úgyhogy nem tudom.
Hát mondjuk neked a napi beviteled az 1500, vagy 2000, tehát mondjuk 3 fánk az egész napra.
Sok. Na és képzeld el, hogy egyszer csak nyúlok, a DF-fel fotóztam, és a D4 az pedig be volt a táskába zárva. És egyszer csak azt vettem észre, hogy a táska így cipzárja 3/4-ig ki van húzva. Márpedig ez egy új táska, tehát a cipzárja nehezen jár, az nem tud véletlenül kicsúszni. Úgyhogy úgy visszamentem a hotelba, ez egy kicsit ilyen para érzés volt.
De meg volt benne minden?
Meg volt minden, csak így ki volt húzva. Tehát lehet, hogy ki akartak sunyin, amik kajáltam, ki akartak rabolni, nem tudom. Azt nem hiszem, hogy véletlenül nem húztam be, mert nem vagyok egy nagyon alapos ember, de azért a cuccaimra így azért vigyázok.
Jaj.
És visszamentem a hotelba, és akkor a zöld hátizsákba, ugye abból nehezebb bármit is így kivenni, bár sokkal macerásabb a street fotó, de a zöld hátizsákba így mindent összepakoltam, akkor már beraktam a 300-at, és akkor tudtam, hogy minden úgy biztonságban be van cipzározva. És annyi, hogy van egy 182-8-om, ami egy iszonyatosan jó optika, hogyha valaha belefuttok, akkor vegyétek meg azonnal, mert nagyon ritka, és ahhoz képest a régi...
Ez régi filmes, nem?
Ez régi ED üveges, képzeld el. Uh-huh. Nagyjából olyan a hangulata, mint a 8200 tolózumnak, csak ugye sokkal kisebb.
Igen, ugyanúgy fém, meg nehéz.
Fémház nem nehéz.
Aha.
Üveglencsés, tehát nem műanyaglencsés, de a tokozása az viszonylag sok műanyagot tartalmaz már, tehát nem olyan, mint a 135-ös. A 135-ös sokkal nehezebb, pedig kisebb optika. Viszont ED üveges. Nem tudom, hogy ezért van-e az, hogy nagyon kicsi a kromatikus aberrációja, mert azt akartam mondani, ezek a régi lencsék, ezek általában nagyon jó hangulatúak, mint a régi 85-18 vagy 1-4D. Tök jó, szépen mosnak, meg nagyon jó a hangulatuk, de a kromatikus aberráció az azért nagyon zavaró már a mai világban, pláne a sok megapixeles gépeken, ugye sok pixel lesz a maga a kroma. 6 megapixelen annyira nem jött ki.
Jaj, ez a baj a régi. Én 8200 tolózumot kerestem sokáig, meg két gyűrűset, és de digitálisan nagyon nem muzsikáltak jól.
Hát nem nagyon. Ez viszont nem csak, hogy nagyon pontos, iszonyatosan pontos az autofókusz, nagyon könnyen jár, tök jó mechanikailag, nagyon jól meg van csinálva, de nagyon pici a kromatikus aberráció is, ami ezeknek a lencséknek problémája szokott lenni. Úgyhogy ajánlom nagyon jó szívvel mindenkinek a 182-8 ED-t. És ami nagyon érdekes, hogy nincs hátsó lencséje. Tehát ha hátulról benézel, akkor a blendét látod nyersen, a vasat.
Menő.
Na szóval street fotót toltam 24-70-nel, meg 182-8-al.
14-24, nem hiányzott?
Azt később, amikor mentem a VTC-hez, akkor fölcsattintottam. Uh-huh. Na szóval a 300-asról még annyit, hogy egy ilyen legelső AFS verziót vettem meg, aminek az az előnye. Emlékszel, oltottam Walter Mittyt, hogy amikor van ez a fotós hópárducos jelenet, akkor a...
Filmesen nem is működik az objektív.
Filmesen nem is működik az új nanós 302.8, ha csak a blendét nem ragasztod le egy darab kameratéttel. Na, az enyém az működik filmesen, úgyhogy tudok hópárducot fotózni. Hogyha úgy alakul filmre is, meg diára is.
Viszont nincs benne VR.
Viszont nincs benne VR, ami érdekes módon nem is annyira az expozíciónál hiányzik, mert legtöbb esetben amúgy is, hogyha embert fotóz, amire használsz egy ilyen optikát, sport például, vagy...
Sportnál kell a 400-ad, igen, de mondjuk így egy konferencián fotózol, akkor azért az egy ilyen 125-eddel, mert el kéne legyen, vagy 250-eddel.
Igen, és ezt akartam mondani, hogy egy ilyen 200-250-ed amúgy is kell egy ember beszédjének, tehát akkor egy speaker mond egy... Igen, amúgy is kell a 250-ed, és ez már amúgy is nagyon közel van a 300-hoz, ami mondjuk a reciprok szabályt kiadja. Tegnap fotóztam cimbalmot.
Meg egy felest azért benyomsz munka előtt mindig.
Ne remegjen a kezem, igen.
Szóvíz.
Tegnap fotóztam cimbalmot, és a cimbalom fotózásnál szerintem tök jól néz ki, azon, hogy az ember az arc az ugye nem mozdul be, de a keze, hogy pörög, az elmozdul, ahogy csapja a cimbalmot. És pont kifogtam egy ilyen lassabb, egy templomi koncertet fotóztam, és egy viszonylag lassú koncertet fogtam ki. Nem volt ilyen nagyon pörgetős, mint ahogy a cigányzenészek tolják. Uh-huh. És én 50-60-at kellett neki. Így kisétáltam a kocsihoz, elővettem a monopodot, amit nagyon-nagyon-nagyon ritkán használok, és tudtam 60-addal 300 millin éles képet csinálni monopoddal, igen. Hát úgyhogy a jobb kéz fogja a gépet. A monopodot megdöntöttem úgy, hogy picit felém dőljön, tehát feszüljön neki a testemnek, én egy picit így ráfeszültem előre, jobb kéz fogja a gépet, ahogy fogod, fogsz egy fényképezőt, valamelyik fölülről így rá, gyakorlatilag az egész alkar, rátehénkedsz a lencse napellenzőjére, és akkor így egészen stabil cucc tud lenni. Aha. Tök jó.
Visszatartod a levegőt.
És visszatartod a levegőt, és mellém állt a...
És sorozatot lősz, és a második képet veszed ki belőle.
Csinálnád így, de templomban ezt nem teheted meg. Egy halk cimbalom koncertnél nem teheted meg. Egyébként ez az, amit elfejtettem hozni az USA-ból, viszont szerencsére egy ismerős. Bizony, akarok venni a vázra egy hangtompítót. A D40-es nagyon hangos.
De van rajta valami izé.
Hát van, de nem az igazi. Az új Canonok nagyon halkak viszont. A 5D Mark III-nak gyakorlatilag a silent módja, tényleg silent.
Ha már van live view, akkor fölösleges csapkodni a tükröt. Csak kell egy elektronikus zár hozzá. De végül is úgyis a zár az külön mozog, meg a tükör. Tehát ha a tükröt nem csapkodod, csak a zárat, ez kéne lehessen
halka. Már akkor sokkal halka, persze. Persze.
Ja. Na és? USA.
Az jó volt.
Jó volt.
Leszámít,
jövő héten? Hova még? 60-ba?
Nem, Athénba. Tényleg?
De milyen volt? Felírtál csomó dolgot. Milyen volt az oldalút?
Pont el akartam azzal büszkélkedni, hogy írtam a műsorfizetbe, de nem találom.
Azt mondja, New York Intrepid Enterprise Tomcat.
Ja, igen. Hát akik követnek Tumblr-en, képzeld el, hogy kaptam az elmúlt, mióta fél éve nincs adás kb., ugye?
Hát 5 hónap volt a szünet.
Mm-hmm.
Na. Múlt héten is volt adás egyébként, úgyhogy ez nem igaz, hogy fél éve nincs.
Köszönjük szépen a sok bíztatást, mert hogy egyrészt az oldal fórumjára is, amit te se nézel túl sűrűn, gondolom, érkeztek bíztató üzenetek, meg privátban az én gmailemre, meg Facebookomra is érkeztek bíztató üzenetek, hogy folytassuk. Meg kaptam olyat is, hogy bár nincs Hello Peti, de üdvözlik, vagy adott hallgató üdvözli, hogy beindult a Tumblr-öm. Úgyhogy a Tumblr-en, ez egyrészt beindult a Tumblr-öm, vadászátok le, ha akarjátok, másrészt
tervezed, hogy életben tartod?
Igen. Mondjuk nem fotós témájú, tehát inkább magán jellegű, ezért is most nem mondom be, hogy mi az, aki akarja, megtalálja. Szóval beindult a Tumblr-em, és Hello Peti helyett legalább van egy kis ilyen jellegű tartalom. Szóval mit írtam? Tomcat Intrepid. Hát a New Yorki útnak az volt a lényege, hogy ugye Washingtonban mentem dolgozni, és megkértem a megbízómat, hogy ha már Egyesült Államokba repülök, akkor legyen szíves New Yorkba venni a jegyet. Egy nem került több, sőt, kiderült, hogy olcsóbb is, valamiért. Úgyhogy ő is jól járt, én is jól jártam. És nekem nagy álmom volt látni élőben a Grumman gyárnak a F-14-es Tomcat gépét, amiről múltkor meséltem.
Hátra tudja picit. Csapni a szárnyát, nem?
Hát még, igen. Az volt a koncepció, amikor ezeket a gépeket tervezték az 50-es, 60-as években. Ezt van az oroszoknak is ilyen Varia szárnyú repülőgépe. Nem tudták azt megoldani, hogy alacsony legyen a le- és felszálló sebesség, ugyanakkor a gépnek nagy tempónál, nagy Mach fölött, tehát hangsebesség fölött kicsi legyen a légellenállása, tehát viszonylag könnyen átlépje a hangsebességet. Ezért van az például, hogy a MiG-21-es, az egy viszonylag nagy le- és felszálló sebességű gép, és viszonylag rizikós az átesési pontja. Ez azt jelenti, hogy amikor lassan repül a repülőgép, akkor viszonylag könnyen veszítheti el a pilóta az uralmát fölötte. Tehát kicsi a tűlyuka. A repülőgép hordozókon, az Egyesült Államok repülőgép hordozóin pedig nyilván pici a fedélzet, ezért nagyon fontos, hogy a gép az alacsony tempónál is stabil maradjon. És hát akkoriban, ezt az aerodinamika akkori tudása szerint úgy tudták megoldani, hogy a repülőgép a szárnyát vagy ki tudta terjeszteni, uh-huh. és akkor egy viszonylag kis tempónál is stabil tudott lenni, vagy hátra tudta csapni, és akkor nagy tempónál meg kicsi a légellenállása. Igen, ám csak ugye a mozgatómechanika, a hidraulika, azok az elemek, amik ugye a szárnyat tartják, ugye sokkal több anyagot igényelnek, hogyha mozgatni kell, és nem egy fix, ezért rohadt nehezek ezek a gépek, tehát ez egy zsákutca volt, nem is sok ilyen gépet terveztek, tehát később ezen nagyon gyorsan túllépett a technológia. Nem egy jó dolog ilyen szempontból, viszont 30...
Képeszt, hogy lehet ilyeneket kifejleszteni? Hát, hogy annyi év munka kell hozzá.
Az hagyján, de jártam a... De ne ugorjunk előre, jártam...
Régen mennyivel hatékonyabb volt ez. Manapságban nem megy a vadász repülőgép tervezés.
Nem megy? Bonyolultabbak, hát az a baj.
Több év telik el, és rosszabb az eredmény.
Bonyolultabbak, meg nincs annyi pénz. A hidegháború alatt azért elég nagy nyomás alatt dolgoztak ezek a védelmi szektorban lévő cégek. Most pedig nem olyan közvetlen a fenyegetettség. Vagy hát nem fizikai jellegű, tehát sokkal nagyobb szerintem az elektronikai fenyegetettség, sokkal nagyobb.
Kiberháborúra készül.
Pontosan ezt a sokkal nagyobb, tehát a hidegháború valószínűleg zajlik, csak sokkal inkább árnyékban, mint annó. Bár az oroszok most repkednek elég sokat északon. Az elmúlt 3-4 hónapban nagyon sok hírt lehet hallani, hogy a északi országok emelik a légi erejüket elfogni
az oroszokat.
Oroszokat, meg te küldtél talán képet, hogy egy utas szállító mellé repült egy Su-27?
Aha, igen.
Az nagyon ijesztő lehetett.
Nem Su-27, hanem RAF volt. Egy angol vadászgép volt egy utas szállító mellett.
Akkor azt nem te küldted.
Ja, nem, két külön dologról beszélünk.
Két külön dologról beszélünk, mert ami a RAF gép az biztosítani szállt föl az utasszállítót, ott valami történt a fegyet.
Az utasszállítón volt egy olyan ember, akit utána a rendőrök kísértek el, igen. És az volt a mellette repült a RAF gép. De igen, igazad van, az orosz gép az csak csak félelmet kelteni ment oda.
Igen. Egyébként milyen érdekes, hogy a királyi légierő emel egy sugárhajtású gépet azért, mert a fedélzeten valaki rosszalkodik, miközben semmit nem tud csinálni egy ilyen repülő.
Hát ugye? Nem lövi le az egészet, de megtehetnék a földről is.
Igen, de hogy viszont a pszichológiai hadviselés ilyenkor mennyire fontos.
Az biztos.
Hogy aki rosszalkodik, az tudja,
amikor
hogy...
Amikor a szomszédunkat elvitte a rendőr...
Volt ilyen?
Volt ilyen. Akkor ilyen kulcslukon keresztül néztük, hogy mi történik. Akkor jött 3 rendőr, elkezdtek kopogtatni, és nem nyitotta ki a szomszéd az ajtót, és tovább kopogtattak, és nem nyitotta ki. És ezt folytatták egészen körülbelül 4 óra kopogtatásig. Egyre hangosabban dörömöltek, és végül kinyitotta.
tehát létezik pszichológiai hadviselés, mert ha azt mondod, hogy nem nyitsz ajtót a rendőrnek, és begubózol a másik sarokba, akkor ez az egy dolog. Meg azt mondod, hogy kinyitod, és megbeszéled velük, hogy mi van, az egy másik dolog, de egészen furcsa, hogy negyed óra dörömből, és utána egyszer csak úgy döntesz, hogy na jó, akkor kinyitom.
Nem döntött el elég határozottan az ember.
Igen, nem volt meg előre a stratégiája. Az nagyon fontos, mindenki, aki kaszinóban vagy, az is tudja előre, hogy mennyi veszteség, vagy mennyi nyereség után kell fölállni. Hogyha közben akarsz döntést hozni, meg a rövid távú trendeket figyelni, abból csak a baj van.
Hát, meg eleve baj van, hogyha kaszinóban mész valószínűleg. Elég közeli élményeim vannak, úgyhogy tudom nagyon jól, ott nem nyerhetsz.
Hosszú távon biztos nem.
Hosszú távon semmiképpen, igen.
Ja.
Szóval láttam a Tomcatet, és ez így elég jó érzés, mert így 12-14 éves korom óta vágyom erre.
Ez nem lehet látni egy Lamborghini Countach-ot, nem?
Hát, más, de amit igen.
Valami kuntásnak mondanak egyébként.
Más, mert csak arra egyrészt nagyobb az esély, mert Európában van, tehát itt is gyártották, ugye olasz autóról van szó, de a Tomcat az tényleg egy olyan dolog, ami nagyon ritka, 2006-ban kivonták a szolgálatból, körülbelül 30 év után. Egyedül Irán repüli a mai napig, mert Egyesült Államok és Irán baráti országok voltak annó.
Nagyon volt ami jó szimulátor, vagy ilyesmi?
Nem, nagyon suhogsz. Nem tudom, hogy a levegő, ahogy veszed, vagy a kabátot ér hozzá a mikrofon.
Most jó.
Szóval nem engem, szimulátor? Nem, de engem nem is érdekelnek a szimulátorok, mert általában nagyon sokat kell hozzá sorba állni, és utána 3 percet lehetsz ott, és ugye, ha nem tudsz valamit kiismerni jól, akkor úgyse fogod igazán élvezni.
Pedig a londoni Science Museumban van egy jó szimulátor, de szeretnének elvinni egyszer. A repülővel lehet pörögni, forogni, és másik repülőket kilőni.
Jó.
És ilyen kétszemélyes fülke is, és rendesen pörög a fülke is. És körbevetíti a képet elég jó szerintem.
Nézzük meg.
De egyébként igaz, hogy sorba kell állni, és utána 3 perc. De ebbe teljesen igazad volt.
Ez jó pufa. Meséljek még arról, mit láttam a múzeumban, vagy toljunk következő alkalomra is ilyen érdekességeket?
Nem, tehetünk következő alkalomra. Követted a meteora szállást?
Nem. Úton voltam épp. A gombapresszóban hallottam róla.
Na, én követtem percről percre, és erről akartam neked mesélni.
Na.
Hogy érdekel?
Aha. Van ez a, persze, hallgatom, kérdezzük meg.
Van ez a 67P nevű meteor, ami 7 évente, 6 évente jön közel. A nap mellett elkanyarodik, és az ovál pályáján utána megint eltávolodik, de 6-7 évente mindig a közelünkbe van. És 500 millió kilométerre van, ami gondolom, ami átlagos távolság lehet, majd néha közeledik, néha távolodik, és mindössze 4 kilométer nagyságú a meteor. Tehát ezt nekem muszáj volt átszámolni, és megnézni, ez mit jelent, és ez a nagyságrend, ez olyan, mintha tőled 1000 kilométerre, tehát mondjuk Budapesten vagy, és mondjuk Stuttgartban lenne a meteor, és arányosítva 8 milliméter nagyságú. Tehát képzeld el, hogy Stuttgartban van egy kocka cukor, és ezt megpróbálod Budapestről eltalálni, vagy így de rálőni.
Miért jött ki akkor a gombapresszósoknak az, hogy valami nanoméretű?
Hát attól, mert ők nem 1000 kilométerre arányosítottam le, ők meg a szobába akarták elhelyezni.
I see. Azért. Jövök szobán belül, tényleg, konyhán
igen,
belül.
Igen, igen, igen. Na most a másik gond még ezzel a meteorral, hogy 80 ezer mérföld per órával. Tehát most durván számolva 100 ezer kilométer per órával repül. Tehát ez egy utasszállítógép sebességének a 100-szorosa. Úgyhogy ezt is learányosítottam egyébként. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy Budapesttől Stuttgartba lősz egy kocka cukor méretű dologra, akkor az 3 km per órával megy. Tehát mondjuk lassan sétálok Stuttgartba, kinyújtott tenyeremen ott van a kocka cukor, és ezt megpróbálod úgy lelőni Budapestről, hogy ráadásul 10 évig tart ez a lövés. Mert hogy
és finoman kell érkezzek.
Igen, tehát csináltak már olyan meteor mellett elrepülést, hogy tudták, hogy hol lesz a meteor pályája, kilőttek egy ilyen szondát, ami vizsgál, meg fotókat készít, és akkor elrepültek egymás mellett, és akkor volt egy ilyen kellemes pillanat, amikor közel voltak a meteorhoz, de utána eltávolodtak a fenébe. Uh-huh. És ebben az volt a nagyon nehéz, hogy úgy akartak pályára állni a meteor mellett, hogy ugye a sebességét is, meg az irányát is eltalálni a meteornak. Tehát, hogy becsatlakozni mellé, ahol a meteor repül. De ennyi energiát nem tudnak fölvinni, amivel adott irányba egyszer csak ki tudsz valamit lőni ilyen sebességgel, úgyhogy kilőtték a Rosetta nevű szondát 10 évvel ezelőtt. Azért, hogy ilyen egészen föld közeli pályára állt először, és utána eltérítették a föld gravitációját használva, utána valami 2 évvel később a Mars gravitációját használva, aztán még 2-szer a földét, és azzal sikerült egy olyan pályát elérni, ami már
nagyon... Mert a Mars után hogy még 2-szer a földét?
Hát, hogy olyan egyre nagyobb ovál pályán ment a nap körül, tehát a Mars közelébe ért, meg a föld közelébe ért, de közt elteltek évek. És 3-szor találkozott a Földdel, és 1-szer a Marssal, és utána ment megközelíteni a meteort, és ebben benne volt egy olyan 1,5 éves szakasz, amikor kiment a mély űrbe, ahol nincs elég napsugárzás ahhoz, hogy működjönnek a szolárpanelek rajta. Úgyhogy 1,5 évig hibernációba volt a szonda,
Úristen.
És senki nem tudta, hogy majd vissza fog-e tudni ébredni, amikor újra közeledik a nap felé. De a YouTube-on beírat, hogy Rosetta Path, hogy merre ment a Rosetta, akkor pontosan le van rajzol, hogy térítették el, mert ahhoz viszonylag kicsi energia kell, hogy amikor a bolygó gravitációjánál megperdül,
igen,
akkor kicsit másik pályára állítani, ezt pár fúvókával meg lehet csinálni. Ezt így megtervezni 10 évre előre, ez nagyon-nagyon durva.
Ebből is látszik egyébként, hogy a hardware-es problémákat mennyire a szoftveres problémák váltották ki. Én a nagyon dióhéjban, csak a Washingtonban, a Smithsonian Museumban van egy Apollo kiállítás, ahol így egy hatalmas nagy tablón végig lehet követni, hogy hogyan is nézett ki a holdra szállás. Uh-huh. És ott is ugyanígy föllötték először az űrhajót, megkerülte a földet, a föld gravitációs pályáról elépve átment egy ilyen lapos nyolcast elképzelve a hold gravitációs pályára, utána ott leszállt, ott megint, ahogy akkor felszállt, akkor a hold gravitációs mezeit használva megint egy lapos nyolcassal tért vissza a földre. És ez egy hatalmas tabló mély kötve, atya úristen, és mindezt a mobiltelefonom számítási kapacitásának töredékével oldották meg. És ugye az egy nagyon erős hardware-es probléma, 3 embert fölvinni, életben tartani, szétcsatlakozni, lecsatlakozni, leszállni, onnan felszállni. Itt meg, amiről te mesélsz, egy viszonylag egyszerűbb, tehát nem kell embert életben tartani. Ugyanakkor olyan mértékű számítási kapacitást igényel a dolog, hogy az elképzelni nem tudjuk.
És az, hogy 10 évvel ezelőtti technikával.
Ja, igen, az is érdekes, tényleg.
És ez az egész Rosetta, ez egy ilyen 2x2x2 méteres a törzse, és abból lógnak ki a napelemek. Tehát, hogy nem is egy ilyen óriási nagy szerkezet, csak egy ilyen elférnálod a szobában akkora.
Mit csinál?
A Rosetta?
Aha.
Hát fényképeket készített, meg próbálta elemezni a meteort.
És el tudta küldeni az adatokat?
Uh-huh. Na várjál. És azok után, hogy letelt a 10 év, és hogy hasonló, tehát mellette sikerült haladni, tehát hogy sikerült eltalálni Stuttgartban a kockacukrot.
Igen.
Azok után a Rosettából kivált a leszálló egység, ami már csak egy mosógép méretű, ilyen félméterszer félméteres kocka, aminek filé a neve egyébként. És a beállt a... Ja, igen, nem is jól mondom, hogy jól mondom, hogy meteor, vagy üstökös. Nem, ez üstökös lesz. Az a különbség egyébként, hogy az üstökösből kiválnak ilyen gázok, ahogy a nap közelébe ér, ezért csóvát húz. Míg az aszteroida, az csak egy szikladarab, ami nem húz csóvát.
Hát, hogy nem, mert nincsenek gázai.
Igen.
Ah.
Na, hogy beállt a meteor körüli pályára a Rosetta szonda, és körülötte keringett egyébként. Nagyjából két összenőtt krumpli alakja van a meteornak. Azt mondják, hogy úgy néz ki, mint egy műanyag kacsa, amivel füldeni szoktál. Tehát egy nagyobb krumpli, meg rajta egy kisebb krumpli. És azért a 4 kilométer az nagy, tehát mondjuk egy ilyen, nem tudom, a Margit-sziget ugye hosszában mondjuk 2 kilométer. Tehát el tudjuk képzelni, hogy kiemelnénk a Margit-szigetet, és az még csak egy fele lenne. Úgyhogy ott fölmérte a Rosetta, hogy hol lenne jó leszállni. Fényképeket készített, hogy kielemezzék, fél óra a kommunikációs gap, tehát hogy fél órát jön az adat, fél órát megy fénysebességgel. Úgyhogy ebből látszik, hogy ez messze van. És még 4-szer messzebb van, mint a nap. Hát ez így mond valamit. Na és akkor kivált ez a leszálló egység, és ezt próbálták meg puhán letenni a Meteor felszínére, ezt a mosógép méretű filé cuccot, ahol voltak a lábai, egy gyroszkóp tartott egyébként egyenesbe, hogy jó irányba érkezzen. Voltak a lábai, amik csillapítják a landolást, és az volt a terv, hogy ahogy leérkezik, a tetején egy fúvóka beindul, hogy leszorítsa az egységet, hogy ne tudjon visszapattanni, illetve kilő ilyen szigonyokat, amivel oda tapasztja magát a talajhoz. Megint csak, hogy ne pattanjon el, mert annyira pici a gravitáció, hogy azt mondták, hogy egy ember ott lenne, egy jobban elrugaszkodsz, akkor el tudsz repülni róla.
Tehát, gondolom a fúvókat csak addig kell, amíg a szigonyokat kilövi.
Igen.
Mert maga a szigony kilövése is fellökni a felszínről.
Pontosan, az is problémás. Na és ahogy leérkezett az egység, nem működött a fúvóka, és nem működtek a szigonyok. Úgyhogy mégiscsak hardware-es probléma van a szigonyoknál. Egyértelműen a patron nem bírta, a szigony kilövő patron, ez a 10 éves utolsó, nem bírta az űrben, és egyszerűen nem indult el, úgyhogy csak a lábaknak a tompító ereje volt, ami nem volt elég, és visszapattant, és a tuti jó leszálló hely helyett elkezdett sodródni, és először nem is tudták pontosan, hogy hol van, csak ilyen telemetria adatokat elemeztek, és egy olyan visszapattanást képzelje, hogy 2 órát volt levegőben, visszapattant, és 1 kilométer magasra távolodott el. És onnan szép lassan megint csak visszaesett. Tehát egy 2 órás, 1 kilométeres pattanás, és utána onnan még egyet visszapattant, ami csak egy ilyen kisebb volt. Viszont megérkezett egy olyan helyre, ami egy nagy sziklafal mellett van. Küldött ilyen panoráma képet.
Uh-huh.
Ez a filé landolóegység, és sajnos a nyílt terep helyett egy sziklás vidékre érkeztek, ahol nagyon kevés volt a napsütés, és úgy volt, hogy 60 órát bírja az akkumulátor a különböző dolgokat, hogy elvégezzen vizsgálatokat a üstökösnek a felszínén. Ez egység, és utána pedig napelemmel, hogyha tudják tölteni, akkor képes tovább üzemelni. De ez nem jött össze, mert hogy az a baromi nagy hely az eltakarja.
A napot.
És akkor olyanokon gondolkodtak, hogy mivel nincsen szigony, akarták fúrni a felszínt, de lehet, hogy a fúró is csak ellökni a pici gravitációban ezt az egységet. Tehát, hogy elkezded a fúrófejet befele tolni, és csak fellököd vele a...
Vagy igen, te távolodsz a faltól, nem a fúró megy befele.
Pontosan. Úgyhogy ilyen problémákat próbáltak megoldani, félig meddig autonóm volt, tehát magától csináltad a dolgokat, az egység félig meddig irányították. Most közeledik az üstökös a nap felé, és augusztusban éri majd el a naphoz legközelebbi pontját, amikor egyébként biztos, hogy már olyan forróság lesz rajta, hogy már meg fog fülni ez az egység, de azt remélik, hogy a kettő között lesz olyan időszak, amikor a több napsütés miatt még újra életre fog kelni az a cucc, ami ott van.
Ez nagyon komoly.
De így is azt mondják, hogy a legtöbb adatot, amit akartak, azt el tudta küldeni, mert elemezte a gázokat, elemezte a port, elemezte a kőzetet, és a legutolsó hírek szerint szerves anyagokat is talált. Úgyhogy ez elég komoly, és az az elmélet, hogy a Földön is úgy alakulhatott ki élet, ellentétben más bolygókkal, hogy lehet, hogy egy ilyen üstökös becsapódás hozott olyan szerves anyagokat, ami miatt lehet élet. Persze ez tovább viszi a kérdést, hogy az üstökösre hogyan került a szerves anyag. Meg eleve baromi nehéz elképzelni, hogy valamit úgy beállítasz a nap körüli pályára, hogy ez ne csapódjon be, és ne is repüljön ki, hanem pont körülötte menjen egy ovál pályán, mert hogyha pont jó helyen van, persze, akkor tud keringeni. Azt el tudom képzelni, de azt, hogy úgy beálljon, azért az elég nehézkesnek tűnik. Na mindegy, a Rosetta egyébként ott marad, továbbra is az üstökös körül, és várja, hogy hát a föléred az a kis egység, tehát továbbra is az üstökös körül kering.
Igen, mert gondolom, az az átjátszó állomás.
Az átjátszó, igen, a filé magától nem tud a földre kommunikálni. Úgyhogy elég izgalmas dolog, főleg ilyen fél órás geppel, és így követni, hogy tudják, hogy leszállt, de látják, hogy mozgásban van, de nem értik, hogy mi történt, aztán megjönnek az adatok, hogy nem lőtt ki a szigony, akkor tudják, hogy visszapattan, de nem tudják, hogy el fog-e repülni, vagy vissza tud érkezni még egyszer. Aztán nem találják, hogy hova érkezett, úgyhogy elég durván izgalmas.
Én az emberiség ilyen nagy végrehajtott dolgai közül többet is láttam most. Ugye az Intrepiden láttam a USS Enterprise űrsiklót, amiről mint kiderült utólag, hát vettem vezetett túrát. Alapvetően nem szoktam szeretni, de most vettem. Egész napot ott töltöttem a múzeumban, így gondoltam, hogy
azért csak... Van, akkor az jó tud lenni nagyon.
De hát, hogy egész napot ott voltam, de inkább én azért vettem, hogy teljes élményt kapjak. Uh-huh. Sajnos az a fickó, akinek láttam a túravezetését, és iszonyatosan jól beszélt, hát nem őt fog, be akartam volna csatlakozni, és mondta, hogy nem lehet. De mondom, tényleg kifizetem utól? Nem lehet. Jó, mindegy. És akkor megvettem a túrát, és nem az a fickó tartotta, de itt se volt azért rossz. És hát kiderült, hogy az Enterprise sose járt az űrben. És mondta is, hogy ez sok nézőnek csalódást szokott okozni, hogy olyan űreszközt látunk itt a fejünk fölött, ami sose járt az űrben, tehát igazából a formáját meg tudjuk nézni, a méreteit tudjuk érzékelni, de nem tudunk egy ilyen nagy wow-val ott állni alatta, hogy ez visszajött valahonnan, mert hogy csak siklópróbákra használták. Tök érdekes, hogy az összes előadás, majdnem minden motívum, amiről mesélt, az arról szól, hogy hogyan spóroljunk pénzt. Tehát a két katasztrófa, űrsikló katasztrófa is egyértelműen takarékossági okokból történt meg. És
durva.
Hát itt gondolom dollár milliók, vagy nem tudom, milliárd, elképzelhetetlen. Olyan összegekkel dobálózott, tehát olyan sok nulla,
nagyságrendek,
ami teljesen mindegy, tehát ha nem írod le, meg nem tudod valami ezt, nem tudod megjegyezni, tehát olyan összegek voltak, most hogy iszonyat.
Most az üstökösnél kiszámolták, hogy nem tudom hány milliárd euróba került, ja, és egyébként az egész üstökös témát az európai Space Agency csinálta, aha, tehát hogy nem a NASA, és az is európaiaknak az első ilyen óriási nagy siker, és kiszámolták, hogy EU lakosokra visszaosztod, akkor ez valami 3,5 euróba került emberenként. Tehát azért annyira nem drága.
Így számolva nyilván nem. Viszont amikor az a pénzt le kell tenni az asztalra, hogy akkor vegyünk titániumot, meg számítógépet, meg mit tudom, fejlesztünk, meg mérnököket fizessük meg, akkor azért az rohadt drága.
Nagyon sok magyar is benne volt egyébként a leszálló egységnek az energetikai háztartását, azt a Műszaki Egyetemről valakik tervezték, meg ilyesmi. Mennyire durva, hogy 10 évvel ezelőtt lőtték ki, tehát nagyjából ez ilyen 15 éves technika, amit beépítettek.
Ugye volt magyar műhold is.
Aha, egy kis
maszatnak hívták, azt hiszem.
10 centi is valami.
Igen, egy egészen kis dolog. Az ezekben az érdekes, hogy az Apollo program bemutató tárlatban is lehetett látni, hogy nagyon sok ilyen hasztalan dolog egészen egyszerűen csak arra jó, hogy megmutassa, hogy meg tudod csinálni. És olyan technológiai valós tapasztalatot szerez vele, amit később fel tudsz majd használni.
Abszolút, igen.
És feltételezem, hogy egy ilyen maszat műhold, ami gyakorlatilag valós ilyen kutatási eredményt, hogy mi van az űrben, vagy ilyen információt nem küld vissza. Viszont, hogy hogyan
rádiójeleket küldön.
Igen, de hogy hogyan viselkedik az űrben, maga a technológia, hogy fönn van, igen, küldi a jelet, akkor ezek az alkatrészek jók lesznek valahol máshova is.
És hogy mondod meg egy szigonyt kilövő patronról, hogy az 10 év után működni fog úgy, hogy abból másfél év azében van, a mély űrben van. Tehát, hogy
hát, hát pláne, hogyha nincs időt tesztelni, akkor probléma.
Csak 15 évet tesztelni, igen.
Igen, hogyan mondod meg egy hőpajzsról, hogy amikor visszatér az űrből, akkor
ki fogja bírni,
hogy elége, igen.
Ja. Én most értem, hogy hidakat hogy tudnak építeni.
A repülőgyártásban bevett teszteszköz a fagyott csirke. Létezik fagyott csirke ágyú, amit alapvetően hajtóművek tesztelésére szokták, meg plexiüvegek tesztelésére szokták használni. Amikor elkészül egy repülőgép, és miatt még repülne, a repülőgép különböző pontjait meglövöldözik fagyott csirkével. Ez a leszállás-felszállástán szokott problémát jelenteni a repülőgépeknél, hogy madárral ütközik. Uh-huh. És akkor ezt vizsgálják, hogy hogyan bírja ki. Hát volt olyan...
Mekkora sebességgel lövöd azt a madarat?
Hát nem kevés. Hát gondolom leszállás-felszállás sebesség plusz 10%.
Yeah.
Tehát az a sebességtartomány, ahol tehát a madarak tartózkodási magasságához tartozó sebességgel, gondolom, én nem tudom.
Annak te értelme, igen.
Igen. Hát az utasszállítógép, azt mutatták, hogy föl voltam mondani, hogy 7,50, 7,70, 7,80 körül repültünk. Az utazó sebességünk.
Mérföldben? Ja,
Nem, de hogy... Nem.
Kilométer nem. Kell legyen.
Kilométer per óra.
Én 1000 kilométer per óra szokott lenni a max. És akkor inkább alatta ilyen 800-900. Ilyesmivel szokott repülni egy utasszállító.
Nagyon meglepődnék, ha 1000-rel tudnának repülni az utasszállítók.
Kilométer nagyon... per órában.
Igen, az nagyon sok.
Milyen megnézem, én küldtem neked egy képet, követtem a repülődet, uh-huh. a flight radarom, és arról küldtem neked egy screenshotot, mindjárt megnézem gyorsan, mekkora sebesség volt, kiírva neked. Azt mondja, hogy 443 csomó, sajnos ez rottálja, hogy milyen mértékegységben írja ki. Mindjárt megnézem, mennyi ez kilométer per órában. Most már érdekel. Eddig még nem érdekelt. 820 km per órával repültél akkor, amikor uh-huh. csináltam a screenshotot.
Na, végig a körül volt, ilyen 800 körül. Na és a Kolumbia volt az, amelyik visszatéréskor azt hiszem elégett.
Volt egy olyan, de nem tudom melyik.
És ott például az volt a gond, hogy kipróbálták, hogy a hőpanelok a szárny alatt bírják ezt a csirkés tesztet, uh-huh. viszont a szárnytőbe valamilyen nem lőttek. Uh-huh. És a szánytőnek volt egy olyan panel része, ami sajnos nem bírta ki a... Utólag elvégezték ezt a tesztet, hogy, uh-huh. hogy rájöjjenek, hogy mi történt, és ezt nem bírta ki. Uh-huh. És az a durva, hogy visszat korábban, ezután már persze mindig vizsgálták, de soha korábban uh-huh. nem vizsgálták visszatérés előtt a hőpa és a sárkány állapotát.
Itt a filé landolóegységnél, amikor kiderült, hogy egy fal mellett vannak, és igazából akkor még nem tudták, hogy lehetséges, hogy valami ferde talajon van. Tehát, hogy valami meredekre szálltak le a legutolsó pattanás után. És amit nagy falat látnak az egyik kamera képéből, az lehet, hogy nem is nagy fal, hanem az a talaj, csak hogy ferdén van maga az egység. És féltek nagyon, hogy föl ne boruljon. De itt is elkezdték modellezni, hogy van egy ilyen kis kalapács, meg egy fúró rajta, hogy azzal, hogy tudnák odébb vinni az egész leszálló egységet, hogy hát ha akkor több napfényt kap, és hát ha akkor tudnának tölteni a napelemek. És az volt a döntés, hogy amikor nagyon kimerül már a beépített akkumulátor, tehát amikor már úgy nagyjából minden mindegy, akkor az utolsó mozdanattal megpróbálják beindítani a benne levő gyroszkópot is fölpörgetni, illetve a kalapácsot is használni, hogy odébb menjen, és sikerült egy fél méterrel odébb piszkálni magának a robotot. És ezt is szimulálták valahogy a Földön, ami nem tudom, hogy szimulálták. Hogy milyen parancsokat hajtson végre, hiszen nehéz ilyen kicsi gravitációt csinálni. Mert lehet, hogyha valamit nagyon pörgetsz, akkor lehet. Nem tudom.
Hát a Chris Hadfieldnek a könyvét te olvasod?
Nem. Csak részleteket olvastam belőle.
Hát ő mesélte, hogy ez a fő probléma egyébként az űrben való munkával, nagyon nehéz leszimulálni. Uh-huh. És hát a gravitáció az egyik ilyen probléma. Ilyen hatalmas medencében, általában van egy óriási medencé, és ott próbálják ki, hogy hogy működik nagyjából a mikrogravitáció. Ugye, mert nem nulla gravitáció van a Föld közeli pályán, hanem mikrogravitáció. Uh-huh. Ezt is most tudtam meg egyébként. És hogy azért akadnak problémák, tehát nem teljesen ugyanaz a két dolog, mert az a pici különbség, ami a víz és az űr között van, az épp sokszor elég arra, hogy valami nagyon ne úgy működjön, ahogy elképzelik. És egyszer be akartak fogni egy műholdat, az űrrepülőgép ilyen robotkarjával, és kiderült, hogy ahogy az űrhajós kínál a robotkar végén, és meg akarná fogni a műholdat, és hozzá akarna rögzíteni egy olyan eszközt, amit még később meg majd tudnak rendszeresen használni befogásra, uh-huh. mert amikor még kilőtték a műholdat, akkor erre nem gondoltak, hogy erre szükség lehet.
Nem volt rajta kampó,
tök steril a környezete, igen. És bele akart csavarni egy csavart, és mindig eltolta azzal, akármilyen finoman próbálta a csavart belecsavarni, mindig eltolta a műholdat. És az a probléma, hogy az űrhajó űrrepülőgépre ugyan utána tudnak menni, uh-huh. csak ugyan energiát használnak el erre. Igen. És hát nem lehet a végtelenségig utána menni, mert aztán már nem lesznek ott. Tudtad például, hogy a...
Gravity című film az nagyszerű volt a témában.
Igen, tudtad, hogy ezek az űrsiklók, amiket most már nem használunk, nem is tudtak volna... Tehát nem tudtak volna holdra száll, tehát az semmi köze nincs ahhoz, hogy nem tudna. Nem tudtunk volna vele holdra szállást végrehajtani? Tehát nem tudott volna például a hold körüli pályára jutni? Hát, mert ebben is sosem...
Nem volt annyi energiája, hogy elhagyja a Földet.
Nem, hát nem, igen, hogy a bizonyos magasságig el tudott ugyan jutni, uh-huh. de ugye az egész rendszert arra tervezték a 60-as, 70-es években, hogy műholdakat szolgáljon ki, meg az emlőszakozói űrállomást építse.
Igen.
De hogy ennél kijebb nem tud jutni. Tök érdekesebb, hogy bele se gondoltam, hogy, hogy ezeknek a rendszereknek a tervezésekor ezt is figyelembe kell venni, hogy milyen magasra akarsz jutni.
Hát az...
Mi a szökési sebesség? Mit tippelsz?
Ó, azt tudtam valamikor, de valami... Nem tudom, valami... Hát egy kemerem a fénysebességével, hogy 8 km per szekundum? Vagy
a körül van. 29 Mach.
Aha.
A körül van egyébként.
Tehát, hogyha nem mész 8 km per szekundummal, akkor...
Visszapottyansz.
Akkor amennyit mész a Föld mentén, annyit zuhansz is a gravitáció miatt. Tehát ahhoz, hogy elkezd távolodni ekkora sebességgel.
Hát ha belegondolsz, hogy a Concorde az Mach 2-vel tudott menni.
Igen.
Atya úr, és ez mekkora sebesség.
Hát ez a Meteor meg ezért ment. A százszorosával kb. A hangsebességnek.
Fantasztikus dolgok, és egyébként éppen ez volt az érdekes az Apollo Múzeumban ott állni és nézni akár az Apollo visszatérő modult, vagy a Holdra, ott ki van állítva Washingtonban a Holdra szálló egységnek a backupja. Uh-huh. Második modul, hogyha valami az elsővel történne, gondolom, akkor a másodikat használt. De ezt nem vitték föl, természetesen, csak ott, vagy lehet, hogy gyakorlatozásra használták, de elvileg egy valós cucc. És
házi ott... feladat, hogy megnézzük a Csillagok közt című filmet. El akarok jutni
IMAX-be. Vasárnap megyek.
28 méteres a vászon a londoni IMAX-ben. És kinéztem egy ismerősömmel, és húzta a száját, hogy nem volt már a sor közepén.
Csak
a sor egyharmadánál hely, és azt mondta, hogy ne menjünk. Nehogy az középről kell nézni.
Aha, megértem. De a mondatom vége az lett volna, hogy ott állni és nézni, ez egy ilyen hihetetlen ereje van, és csak tényleg így állsz, és így leesik az állat szó szerint, hogy milyen teljesítményre képes amúgy az emberiség, amellett, hogy mekkora fasságokat csinál, ha csak a RTL klubon futó reggeli műsorokkal tesszük egy pályára, vagy egy koordinátorrendszerbe.
Az embereknek van az a egy, vagy optimisták szerint 10%, aki akar tenni, vagy változtatni, vagy csinálni értelmes dolgokat, és van a többi, aki el akarja ütni az idejét, meg nem tudom, megyek is PlayStation-ozni most.
Jártam a terapi biciklis futár, és a laptopot küldtem át a Misinek, és nem készült még el a másolás, és kértem, hogy várjon egy 5 percet, és elkezdtünk beszélgetni, hogy hogy lett futár, meg mit csinál, meg ez, és kiderült, hogy hogy az előző munkája megszűnt, meg amúgy se voltak, valahol vidéken élt, és nem voltak kilátásai, és akkor egy tévében látott egy riportot egy futárral. És fogta magát, feljött Budapestre.
Beállt futárnak.
Tavaly télen beállt futárnak. Azt mondta, hogy kurva hideg van, de télen van meló.
Ja. Én lennék egyébként biciklis futár, meg nem tudom, taxisofőr is szinte lennék így hobbiból.
Sokkal jobb, mint újságba csavartam feküdni valahol.
Hát igen.
Ez a helyzet összetett, tehát nem akarok ilyen nagy magaslóról beszélni, de nehéz. Érdekel a Peli táskán, vettem egy Pelikán táskát.
Uh-huh. Mi az a Peli táska?
A Pelikán egy ilyen ütésálló táska, kemény műanyag héja van, belül szivacsos, vagy az a szokásos fotós táska, tudod, ami ilyen szivacs, és ilyen tépőzára lehet össze-vissza rendezni benne a dolgokat. Tehát kétféle belső térrel lehet kapni, vagy ezzel a klasszikussal, amikor tépőzárral tudod formálni a belsejét, aha, vagy pedig ilyen lézerperforált szivacskocka, és annyi a perforáció, egyszer egy centis kis kockákat tudsz kiszedni a nagy tömbből.
Jaj, de menő, és akkor a vadászpuskát belefér.
És akkor a vadászpuska, meg igen, ezeket ki lehet. Na most én a szivacsosat vettem, hogy modulárisabb legyen a dolog, tehát sokkal többféle dologra tudjam használni. Igen, a másikat nem lehet átrendezni. És jól megszívtam vele, mert 7 kiló ez a táska.
Önmagába. Mire keresek, hogy megtaláljam Peli?
Pelikán. És Rolling Suitcase. Szerintem az úgy meg lesz. 27-10-es, azt hiszem. És nekem sose szokták lemérni a cabin bagemet. Nem tudom. És ezt látta a csaj, milyen szép nagy, akkor ne föltenném a mérlegre? Persze. Ó, hát ez 7 kilóval több, mint a mint amit mi felengedhetünk a fedélzetre. 17 kiló volt a gurulós, ami ugye nem gond, ha gurulós, mert nem kell emelgetned. Jaj. És képzeld el, hogy szétszedette velem úgy, hogy a zöld, a soft tokjaim, az összes ilyen soft tok, amiket magamon hordok, az be volt rakva a feladósba, a peli meg egyedüli táskaként gurult mellettem. És szétszedettem velem úgy, hogy kipakoltam a feladósból ezeket a soft tokokat, azokat felagadtam a hátamra, a pelit húztam magam mellett, és így már fölmehettem a gépre.
És ugyanannyi cucc volt nála.
Így gyakorlatilag, sőt, több cuccot vittem föl a fedélzetre, és a súlykorlátozás is először gondolkodtam, biztos azért...
Van, hogyha kiveszed azért a D4-et a 300-assal, az fölcsapod az oldaladra.
Kipróbáltam, nem volt elég.
Mikor tökedett?
Nem volt elég.
Akkor még de... a DF-et egy nagyobb volt.
Igen, nem volt elég, úgyhogy az volt az érdekes, hogy...
Te rákeresztem, hogy pelikán kéz, és csak ideget a vadászpuskánkat tanálok tényleg.
De fura. Na mindegy, a lényeg az, hogy azt gondoltam, hogy azért limitálják 10 kilóban a kézipodgyásznak a méretét, mert föl kell oda tenni, tudod, és akkor az a felső tartónak van egy gondolom, egy teher.
Inkább a repülőgép súlypontja.
De marhasság, mert ugye most így igazából nagyobb súlyt vittem föl magammal, és ugyanúgy egymás mellé tettem.
Hát igen, ez...
Úgyhogy mindegy, a szabályok ez
mindig
a szabályok.
Ilyen kérdés. Egyébként sok fapadosnál nem nézik a súlyt, csak a méretet. A földjövős podgyásznál.
Igen, én is ebbe bízom, úgyhogy fogom is használni.
7 kiló alapból egy 10 kilós korlátban nehéz beleférni.
Elég nehéz. Hát egy darab, két gépváz belefér nagyjából.
Találtam itt egy fotót, egy Pelikán táska berendezve. Szerintem te nem ekkorát vettél, ebbe van 3 darab filmes gépváz, 3 darab középformátumú váz.
Nem.
Van benne 3 vaku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objektív. Ebben van hely bőven.
Ja. Nem, ennyi az kisebb. Ennyi az akkora, mint egy hagyományos ilyen kis utazóbőrönd. Uh-huh. Úgy képzeld el, hogy a fapadosnak a legtöbb fapadósnak a mérete, kerete...
50x40x20.
Az egyik mérete 1 centivel nagyobb, mint a fapadósnál ez a izé. Úgyhogy egyszer ki fogok menni a reptére csak úgy, vagy... Az a terv egyébként, hogy onnan is kocsival szoktam kimenni a reptére, és kínhagyom. Uh-huh. Mert most, hogy drága a taxi, hogy felemelték a taxiát, én most már olcsóbb kínhagyni a reptéren, mint ha oda-vissza taxiznék.
Ja, nem beszélve a lecsési mizékről. Kis vállalkozókról, akik leparkolnak a téged a saját kertjükbe, és kidob minibusszal, és amikor meg rácsöröksz, akkor meg érted, megy.
Figyelj, egy hétig tárolják a Ferihegyen az automat 10.000 forintért. Nem tudom, nekem nem, tehát most 2.000 forintos spóroljak, akkor tehát nem tudom.
Jó.
Nem adja ki azt, hogy egy idegen ember kertjébe jön az autóm. Ez meg egy kamerával megfigyelt hivatalos parkoló.
Sétálni a parkolóhoz, hogy kell
valami? Olyan 5 perc. Az elég sok egyébként fotós cuccal az 5 perc séta, azért fájó tud lenni.
És van egy buszjárat, vagy valami?
Hát a VIP parkolóból van buszjárat, de én nem azt szoktam használni. Inkább sétálok. Na és az a terv, hogy ha legközelebb repülök, akkor kimegyek úgy, hogy bőven időbe, tehát plusz egy órát rászánok, odahúzom a pelit, bepróbálom a keretbe, megkezdem, hogy fölengedik-e, és ha nem engedik fel, akkor mi mindig vissza tudom vinni a kocsihoz.
Kimész egy órában, ahol ez nagyon vicces.
Hát egyszer kell csak kipróbálni.
Peti, soha nem élsz ki. Most hívtak egy órával az előtt, gépindulás előtt, és mondtad, hogy majd visszaérsz a security check után.
Hát kurva hosszú volt a security check. Sor, de én kint voltam 2 órával korábban. Ne hőbörögj. Az vicces volt mondjuk, hogy előző nap merült le a kocsiba az aksi, és kimentem ürömre anyuékhoz, kivettem anyu kocsiából az akkumulátort, mert persze szóltam neki, tehát nem kiloptam, és nagyjából 1 óra volt, de tényleg szinte csontra 1 óra volt a művelet, amit kivettem, átcseréltem, visszaraktam, uh-huh. És akkor reggel ültem be a kocsiba, ugye, hogyha a perc nagyon eltér, akkor egyből kiszúrod, hogy ja, biztos rossz az óra. Uh-huh. De a perc az percre pontosan jó volt a lakásban megnézett órához képest.
A kocsi órájában.
Igen, kocsi órájában, és így rohadtul megijedtem, hogy otthon, fönn a lakásban elnéztem egy órával, és és akkor nem érek ki, de aztán kiderült, hogy ja persze az aksit kivettem, úgyhogy nem pontos az óra. egy mea kupával tartozom.
Mi szerint
a múltkor mondtam, hogy a Sinfold Caféban sok a tech. Ez egy új podcast, Angliában élő magyarok csinálják.
Angliában vannak magyarok.
Képzeld.
Ez valami új.
Na és van egy adásuk, ami nekem nagyon tetszett, az Angliában felelhető vidámparkokat mutatja be. Uh-huh. Ajánlom neked is, mert nagy rollercoaster mániás vagy.
Igen.
Vagy voltál régen, nem tudom.
Hát régültem hullámvasúton, de szerettem, igen.
Úgyhogy érdemes azt meghallgatni.
A vízi csúszda mániás vagyok. Annyira snowboard hiányom van, hogy már gondolkodtam rajta, hogy fölkeresek egy ilyen közeli műanyagos ilyen pályát, ahol ilyen kis lejtéssel tanítanak embereket síelni.
Hát szerintem az inkább csalódás lenne.
Lehet.
Van-e még valami mondani valód? Kínos csend állt be az éterben.
Én beszéltünk a múltkor, hogy fontosak a csendek, nem a hosszú csendek. De pont elértek az egy órát. Előző cliffhangeremet átteszem a következő cliffhangernek. Viszonylag egyszerű.
Jó van.
Jó van.
Akkor jövő héten.
Neked van cliffhangered a jövő hétre?
Nincs. Nincs. Nagy laptop vásárlásban vagyok, úgyhogy a hallgatók tanácsát szívesen veszem. Sokkal lomom azt az összeget, amit ugye rendszerben kell gondolkodni, mindig ezt mondom, és hogy ha már Retina MacBook Pro-t vennék, akkor viszonylag jól kimaxolnám, és azt néztem, hogy amit MacBook Pro-ból vennék, az egy 7 kiló. I7-es processzor, 16 giga RAM, 256-os vagy 512-es SSD, nem emlékszem, amelyiket néztem, azt hiszem csak a kisebbel. És úgyis azért közel jár a 7 kilóhoz. Viszont mindig probléma a súly, ugye, mint a repülésnél is gond a súly, meg amikor ele van kocsiben, akkor is gond a súly, ezért erősen gondolkodom egy 13-as R vásárlásában. Az is nyilván i7-es processzorral, viszont ott csak 8 gigáig lehet maxolni a RAM-ot, és 256-os SSD-ben gondolkodva. Fele pénz. Hát nem teljesen, mert 440-re jön ki a i7-es R, és 700 valamennyi a MacBook Pro, de akkor is.
Én most ezt gyorsan megnézem neked, én nagyon
kíváncsi. Az egy nagyságrendi összeg, amit az elég jól el lehet költeni másra is.
Elég a 256-os vinyom?
Elég a 256-os vinyom. Úgyhogy akinek van esetleg tapasztalata i7-es R vásárlásával, vagy hát használatával, az...
Mondom, figyelj, pedig plusz 8 giga RAM, az 60 000-rel dobja meg az R.
Ez így van.
És fölmenni i7-es procira, az 90 000-rel dobja meg.
Most a 13-as R-ről beszélünk?
Most a MacBook Pro-t nézem. És odaértem, hogy 630 000.
Igen, és 256-os SSD.
256-os SSD, igen.
És...
630 bruttó.
És ha ezért vettem meg hozzá Apple Care-t még. Jaj, elvben megvettem. De aztán lehet, hogy nem kell.
Figyelj, hol vetett az előző notidat, a mostani 13-ost?
Azt nem mondhatom meg.
Ezt nem mondhatod meg. De jó, kérdezek mást, újonnan vetted de.
Igen. Volt-e hozzá Apple Care-ed? Nem.
Volt-e hozzá Apple Care-ed? Nem. Tudod-e, hogy egy évig bármikor megveheted az Apple Care-t? Tehát, hogy egy év a garancia, amit adnak hozzá, és az alatt bármikor megveheted. Igen. 78 000 forint az Apple Care. Mert én is úgy vettem a gépet, pár hónaposan vettem a gépemet, 2011-es MacBook Pro 13-as, és nem vettem hozzá.
Abban gondolkodom, hogy minimum 3 évig megtartom. Uh-huh. Tehát az biztos, mert az előző is megvan, tehát nem, én nem veszem mindig az új modellt. Használom. És volt már vinyócserém, többször is volt már vinyócserém Mac-es gépben, a mostaniban is már döglődik a vinyó.
Na figyelj, Peti, mondom a fő érvet.
Na.
Figyelj, tehát az egyik gép az 630, a másik az 455. Tehát a különbség az... Jaj, de nem tudok számolni, 180 000 forint. De hogy az i7-es processzor, amit az Air-be kapsz, az 1,7 GHz-es.
És 2 magos.
És 2 magos, a másikban meg egy 3 GHz-es. Szintén 2 magos egyébként.
Nem 4 magos?
Nem, de 3 GHz-es, nem 1,7 GHz-es processzor van. Ez a mindennapi életben semmi, de semmi különbséget nem okoz. Amint képeket akarsz exportálni, ott lesz a nagy különbség.
Nekem mindenki azt mondja, hogy a Lightroom RAM-ot használ.
Hát
a számításhoz processzort kell használjon.
Hát igen, de...
Hát én besétálsz egy boltba.
Nem tudom kipróbálni, nem használnak. Tehát annyira...
Hát csinálj valami mást, iPhoto-ból exportálj képeket.
De semmit nem. Jó, most ezt ki lehet számolni, persze le lehet mérni stopperral. De voltam benne háromszor az iStyle-ban, most itt a Mamutba, az elmúlt egy hónapba, hogy a Mac Pro-t kipróbáljam végre, csak kíváncsiságból, sokat beszéltünk róla, tudod. Semmi több tényleg kíváncsiság, és mind a háromszor le volt merülve az egér. Mondtam, kérdeztem tőle, hogy mikor jöjjek vissza?
Jó, az egér.
Jöjjek vissza.
Hogy adnak egy USB-s egeret, és az nem
merül. Nincs nekik azért.
Lehet kapni Mighty Mouse-t, képzelni.
És akkor mondom, hogy akkor szerdán jövök, jó? Jó, ez a szerda délután? Igen, jó a szerdán, akkor szerdán, akkor tölt. Jó.
Ceruzát kell bele.
Szerinted fel volt töltve? Igen, csak
hülye ürű.
Rá van rakva az a lopásvédős szarság, és emiatt nem lehet az hátlag. Ja, nem, az új Mighty az aksis. Indukciósan töltős aksis. Nem ceruzás.
Atya-gatya.
Van egy ilyen kis tároló, kis szappantartó, amire rárakod. Úgyhogy ennyi. És a tömeg? Nézted a tömeget?
Hol?
A kettő közti tömeget. MacBook Pro és az Air közti különbséget kilogrammban.
Mire kell? Tehát ha az kell, hogy esküvőn este 10-kor lemenjen a slideshow, akkor az Air-t szerintem el kell felejteni. Annál még az is jobb ötlet, hogy egy használt MacBook Pro-t veszel.
Hát használ semmiképpen nem játszik az áfa miatt. Azért cégre veszem, tehát
aha.
Ez semmiképpen nem játszik. Tudtátok-e, hogy lehet Magyarországon az Apple-nél EU-s adószámmal áfa nélkül vásárolni? Tehát nem kell megvárnod azt, hogy a NAV-tól visszaigényeld az áfát a következő negyed évben, vagy ha éves adózó vagy, akkor év végén.
Nem eleve megveszed áfa nélkül, és kész.
Hanem egy ilyen 10 napon belül visszautalja az Apple neked.
Ó, de jó. Ez jó tudni.
Föl kell hívni a központi számot, meg kell mondani, hol akarod venni, utána meg kell rendelni ott, ahol megrendeled, vagy meg akarod venni, és biztos valami referencia szám, ami alapján beazonosítják a vásárlást, és ha EU-s adószámot megadtad, akkor visszautalják az áfát. Így akinek ilyen likviditási problémái vannak, hogy azt a sok esetben 200 000 forintot is akár nem akarja a NAV-nál, vagy tárolni valahol idegennél, akkor ez egy nagyon jó megoldás szerintem. Érdekességét még elmondom.
Jó tudni.
A kérdésedre válaszolva vettem igen egy Air-t egy ismerősömnek, ismerősömmel majd vettünk most egy Air-t, és segítettem neki a vásárlásban, és nagyon körülményes Apple számítógépet venni Magyarországon, képzeld el. Tehát nem tudsz bemenni, jó napot kívánok, én vagyok a vásárló.
Nem kint vetted?
Nem. Ja, nem vettem kint, hogy is. Ja. Én vagyok a vásárló, és szeretnék venni egy számítógépet. És mit mond szerinted az eladó Magyarországon? iStyle-ról beszélünk, ugye? Legyesz, és felegyél haza, és rendeld meg otthon internetről. És ha megkérdeztük, hogy nem lehetne itt megrendelni internetről, akkor azt mondta az ismerősömnek, aki egy kis hangú lány, tehát ez nem az asztalra csapok, és már pedig a rohadt életben szeretnék egy gépet venni, hogy nem, sajnos nem tudok ebbe segíteni. Normálisak szerinted?
Én most voltam benne az Apple boltban, és Angliában is ugyanolyan botrányosak.
Ezen feldühödve, én alapvetően iStyle-ba szoktam vásárolni, egy oka van, kurva közel van, tehát tényleg itt van a sarkon. És
de egyedik konfiguráció kellett, vagy mi volt a
baj? Egyedik, nem, semmi. Hát mindent kell megrendelni, nem lehet itt a pultnál, mit képzelünk? Itt csak a fülhallgatókat szolgáljuk ki, vagy nem, tényleg nem értem. Na mindegy, képzeld el, de még, na várjál, földühödve, fölhívtam az iJoe-t, mert amúgy is sokan mondták, majd menjek át az iJoe-hoz, sokkal normálisabbak. Na, sziasztok, tudtátok küldeni? Szeretnék venni egy ilyen gépet, megvan, már mindent kinéztünk, semmi. Küldjetek már e-mailbe egy előreutalásos számlát, átutalom, aztán haladjunk. Ja, azt nem lehet, hogy lépjék be az iJoe-nak a weboldalán, és akkor rendeljen meg. De mondom, figyelj, itt vagyok az András út közepén, sétálok, holnap után megyek Amerikába, egy ismerősöm meg szeretnék segíteni. Csináljuk már meg. És nem lehet, képzeld el.
És raktáron meg nincsen nekik?
Nem is az a baj, hogy nincs raktáron. Igen, raktáron nincs. Nyilván, ha raktáron lenne, akkor odaadná a pultból.
Ja.
De hogy mibe kerül kiállítani egy előreutásos számlát? Mert értem én azt, hogy telefonon úgy nem rendelik meg, hogy akkor szeretnék egy ilyen gépet, megrendelik, és akkor majd vagy megyek érte, vagy nem. De egy előreutalásos számlát akartam kérni.
Megnéztem neked a tömeget, Péter.
Na.
Közben. MacBook Air 13-as,
1,35 kg.
Igen.
Kettő. MacBook Pro 13-as 1,57 kg.
Jó.
Pontosan okay. 200 grammon szarakodsz.
Oké. Okay. Hát meg 2000 forinton ne felejtsd el.
Grammonként egy ezres.
Ne felejtsd el. Sok pénz az, sok pénz az. Egy,
én bementem.
Majdnem kiadja a világ egyik világ jelenleg egyik legjobb lencsének tartott Sigma 514 árát. Tudom, hogy röhögsz.
Na, bementem itt az Apple boltba.
Befejezem, ahány fotós barátom vett, azt mondta, ilyen jó optikája még nem volt.
Jó.
A Burger Barna megvette az 58-as Noctot, tudod azt, a kurva drága Nikon lencsét, és lecserélte egy Sigma 514-re. Szerinted?
Nem rossz. Bementem itt az Apple boltba, mert nem láttam 4G-t a vadi új telefonom, és mondtam, hogy valami gond lehet a telefonnal. Mondták, hogy tényleg csak egy ilyen kis rohangáló Genius, ez nem tud segíteni, hanem mennem kell a Genius pulthoz, amihez viszont időpontot kell foglalni. Viszont az időpont foglaló rendszerük éppen összeomlott. Úgyhogy azt javasolják, hogy menjek haza, és online próbáljak meg bejelentkezni egy időpontra, és akkor vigyen be majd a telefont. Mondtam, hogy nem szeretnék ezért még egyszer visszajönni, tehát jól lenne ezt most elintézni. És mondták, hogy lehet, hogy akkor, ha beszélek a menedzserrel, akkor majd lehet, hogy tud segíteni, akkor várakozzak itt, és majd ide küldik a menedzsert, úgyhogy megálltam ott az iPad-ek mellett, és elkezdtem várakozni, és akkor láttam, hogy bejön egy hát nem teljesen vak, de mondjuk látáskorlátozott hölgy, mert fehér bot volt nála, vak vezető kutya volt nála, és napszemüveg volt rajta, és ahogy bejött a boltba, ott meg is állt. Gondoltam, hogy nem ismeri a járást. Tehát, hogy eleve azt várja, hogy majd valaki segítsen neki. Tehát nem kezdett el ott bóklászni kutyástól. És volt a közelben három ilyen kékpólós Apple alkalmazott, akik egymással beszélgettek, és amikor már három perce ott várakozott a vakvezető kutyás hölgy, akkor én már nem bírtam tovább, és oda mentem a kékpólós Apple-ösökhez, és mondtam nekik, hogy srácok, szerintem ennek a hölgynek segítségre van szüksége. És az volt a válasz, hogy pillanat, mert is most másra vagyunk elfoglalva. És még egy további három percig várakoztatták, mire oda ment hozzá valaki, és mondta, hogy miben segíthetünk.
Az Apple-ön azt érzem, hogy nagyon nyerekben van.
Elmentek a futószalag irányába. Hát ahogy a telefonomat kellett megrendelni, ez katasztrofális volt. Azt írta a honlap, hogy nem elérhető. Bementem a boltba, mondták, hogy nincs, rendeljem elő a honlapon, és amikor nyomkodtam a honlapot, akkor különböző boltokba, hol megjelent egy-egy típus, hol egy-két perccel később meg el is tűnt. És tényleg ez volt, hogy frissítettem az oldalt, frissítettem, és mindössze csak egy fél napig kellett nyomkodni, és egyszer csak azt írta, hogy a közeli boltban van. Rányomtam, hogy akkor előrendelem, és azt mondta, hogy mikor szeretnéd átvenni, a következő órában, vagy a következő két órában, vagy a következő napon. Tehát át tudtam venni fél órával később. Tehát nem az van, hogy akkor futott be a hajó, meg nem tudták előre, hogy lesz telefon, meg valaki mégis visszamondta, aki előrendelte, meg tököm, egyáltalán nem ez volt. Az volt, hogy fogalmuk sincs, hogy mennyi telefon van, kibontották egy éppen érkezett szállítmányt, ezt föltették gyorsan a holnapra, azt azonnal elkapkodták az emberek, akik szintén nyomkodták, mint én, aztán megint nem volt elérhető. De hát ez nem rendszer, hát kéne tudni, hogy holnap, meg holnap után mennyi telefon kapunk, és akkor lehetne normális előrendelési rendszer csinálni.
Igen.
Na, mindegy, lett telefonom, vagy nem lett? Lett. Tudja a 4G-t, vagy nem, kiderült, hogy a szolgáltató, akitől 5-ször megkérdeztem, hogy az én csomagom az 4G-se, és mindez 5-ször azt mondta, hogy 4G-s, ő tévedett. Mert 6-odjára azt mondta, hogy ja nem, ez csak 3G-s ez a csomag. És ha átmegyek 4G-sbe, akkor elvesztek egyéb dolgokat, amiket nem szeretnék. És azért nem volt a telefonomon 4G. Egyébként végül beszéltem a menedzserrel, és azt mondta, képzeld el, hogy az első két hétben cserélik a telefont szó nélkül, ha bármi bajod van, nem nézik. Nekem akkor 3 hetes volt a telefon, de hogy tekintsünk el a macerától, kicserélik nekem. Csak nincs nekik raktáron, úgyhogy menjek haza, rendeljem meg az előrendeléses oldalon, amit annyira szeretek, és csak fél nap. És menjek be újra adjam elő a mesémet, még inkább kifutok a két hétből, és majd akkor kapok egy új telefont. Aztán kiderült közben, hogy nem is jel nekem új telefon. Hát ők adtak volna, de...
Mert a szolgáltató basztál.
Így van, a szolgáltató volt a hülye, és én meg nem akarom újrainstalálni, meg nem tudom újraizélni mindent. Túl sok macera.
Azt meséltem, amikor egy fotósboltban, ahol rendszeresen vásárolok, de milliós tételt hagyok ott egy évben, hát tudjuk,
aztán
mennyibe
kerül. Héten. Aztán visszavézett, nem jó.
Hát ott vettem a D4-et is, meg a DF-et is, tehát most el tudod tavaly. Uh-huh. Ott fölhívtak egyszer, csak hogy elnézést,
vettem a múlt héten egy Black Rapids ilyen Stripe-ot, ezt a hevedert, uh-huh. és véletlenül kétszer kaptam meg a kedvezményemet, hogy legyek már szíves visszamenni és visszafizetni és azt a pénzt.
3000 forintról volt
szó, nem? Várj, és azt hittem, hogy én azt hittem, hogy 8, kaptam plusz 8000 forint kedvezményt, érthető, érted? Azért az egy tétel. Visszamentem múlt héten, hogy visszavigyem a pénzt, kiáltották az ellenszámlát, 1200 forint. És amikor végigfut a csávónak az agyán, hogy hú, hát kétszer adtunk kedvezményt, akkor nem egy ír egy kedves levelet, hogy Peti, kétszer adtunk kedvezményt, képzeld el, ilyen barmok voltunk. Érezd jól magad, csak tudj róla. Mm. Nem, tökön szúrja magát egy ilyen farsággal, hogy odarángat engem. Most nem király vagyok, tehát oda tudok menni, de
a
annyira nonsense.
A mega Apple Store, a két hivatalos boltnak az egyike, az ott is ennyire gázos a kiszolgálás, és ahogy az ügyfelekkel bánnak, ezek után nem tudom, nekünk vannak rossz az elvárásaink. Kezdem úgy érezni magam, mint amikor az ingatlanos csávó mutogatja a föld alatti ablak nélküli lukat méregdrágán, és amikor mondom, hogy nekem az nem tetszik, akkor mélyen a szememben is azt mondja, hogy amit keresel, lehet, hogy nem is létezik. Itt van ez a szerződés, ezt most írd alá egy évre. Lehet, hogy mi nézünk rossz tévét.
Hát akkor azt még gyorsan elmesélem, hogy a Microsoftba például én már csak úgy vagyok hajlandó bemenni, hogy előtte veszek 10 nagy levegőt. Mert oda, jobb, ha tudjátok tőlem, csak akkor szabad menni, ha Ádám bent van. De komolyan. Ádám az, aki tudja a választ. Ádám az, aki kedves. Ádám az, aki kiszolgál. Ádám, aki mellett vevőnek érezheted magad.
Én az online vásárlásba hiszek.
Van egy kamionos kinézetű ember, aki arrogánsan fasznak néz. De komolyan. Mi a faszt keresel te itt? Ez egy bolt, bazd meg. Mit akarsz? Nem látod, hogy nem érünk rá? És múltkor
és így tovább, és így tovább.
És így tovább. Múltkor a haveromnak eladtak egy gyors szinkronos vakut, úgyhogy nem gyors szinkron tud, hanem gyors villanást.
Az jó.
Ja, bocs. De te vagy a hülye.
Vakunak vaku, nem?
Vakunak vaku. Ez olyan, mint a suliban a vizsga, ahol volt egy fényfestéses feladat.
Aha.
És én azt csináltam, hogy lámpával festettem nőre a fénnyel, és ezt hosszú záridővel exponáltam le. És kérdezte a tanár, hogy akkor ezt ő most honnan tudja, hogy ez nem villanófény. Hát mondom, egyrészt az volt a feladat, hogy fényfestéssel oldjuk meg, hát én úgy oldottam meg. Tehát, hogy nem tudom, miért kell ezt firtatni. Uh-huh. De hogy mások tudtak rendesen meg tudták csinálni. És a mások azt csinálták, hogy elemlámpával rajzoltak biciklit a sötétben, meg ilyesmi. Uh-huh. És ez ilyen kollektív vizsga volt, és mondja mögött, én ebbe bele se gondoltam, és mondja mögöttem az egyik vizsgázó srác, hogy a tanár úr, amiről a tanár úr beszél, az a fényrajz. Amit a Péter csinált, az a fényfestés, és a feladat az fényfestés volt. Ja, és nem fogadta el, hozzáteszem.
Nem, hát ő a tanár, neki van igaz.
De átmentem a vizsgán, meg jó jegyet kaptam, csak azt a képet kizártuk ebből a sorozatból. De, teljesen nonsens volt, és ott álltunk egymással szemben, szóval nem hittem el, hogy akkor most én hazudok, vagy nem is értettem a dolgot. Na mindegy. Egyébként valószínűleg nem fog sikerülni a suli, képzeld. New Yorkban voltam, amikor a vizsga volt.
Na, meg amikor beszéljünk külön, mert ez hosszú téma.
Jó, amikor le kellett adni a portfólióanyagot, meg a vizsga, konkrétan a vizsga fizikailag ott kellett volna lennem.
Legyen ez a cliffhanger.
Jó, de lehet, hogy erről csak ennyit mondok, mert most fogok írni egy ilyen könyörgős reklamálós levelet nekik, hogy engedjenek vizsgázni tavasszal. Egyébként azt akkor hadd mondjam el cliffhangernek, hogy bármennyit tudsz a fotózásról, de tényleg, bármekkora guru vagy, mindig tanulhatsz újat, és ez a suli ezt megmutatta.
Ez nagyon fontos szerintem.
Igen.
Ez a szakmai életben is így van. Ja. Ez minden szakmában. Na jó van.
Élmény volt, tök jó volt.
Sziasztok, hallgatók.
Sziasztok. Hello.